Itt vagyunk a Hagyományok Házában, és Cingel Szilviával beszélgetek, aki a Magyar Népi Iparművészeti Múzeum vezetője, és egyben a Sziszi és a Népművészet című kiállítás kurátora, és ennek a kiállításnak van egy alcíme is, a csipke vonzásában. Hát akkor hagyj kérdezzem meg, hogy Sziszit, akiről nagyon sok mindent tudunk, de azt oly kevéssé, hogy milyen köze volt neki a magyar népművészethez, szóval mi vonzotta őt a csipkében, és hogyan jött létre ez a vonzalom, és mennyire volt kölcsönös ez a vonzalom?
Hát igen, azt gondolom, hogy Erzsébet királynőt így még soha senki nem mutatta be egy múzeum se, és nagyon kevesen tudják, hogy milyen kapcsolódása, vagy milyen vonzódása volt a magyar népművészethez. Először 1881-ben a magyar nőipari kiállításon találkozik magyar népművészeti tárgyakkal, ahol a monarchia különböző területeiről láthat komplett szobaberendezéseket, és akkor először Kalotaszegre figyel fel, a kalotaszegi bokályokra, illetve a varrottasokra.
Bocsánat, mondjuk el a hallgatóknak, hogy mik azok a bokályok?
A bokályok azok cserépedények, festett cserépedények, kicsit a vázához tudom hasonlítani, és van egy kis füle, és amit aztán hát gyakorlatilag a mai napig Erdélyben, főleg a korondiak is készítenek. Szóval a bokályokra, illetve a varrottasokra figyel fel, és van neki a Bécsi Butvarban több magyar társalkodó nője, de az egyik legkedvencebb társalkodója volt Ferenc Ida, aki szintén itt a kiállításban megjelenik, és megkéri őt, hogy hozzanak neki Kalotaszegről varrottasokat, illetve bokályokat, illetve arra kéri, hogy a Schönbrunni kastélyba egy magyar szobát rendezzen be neki, és Kalotaszegen megkéri Ferenc Ida Gyarmati Zsigánét, aki tulajdonképpen Erdély nagyasszonya, hogy gyújtsa be ezeket a tárgyakat, és ő Bánfi Hunyadra megy el, és ott a Bánfi Hunyadi asszonyoktól vásárol ruhákat, illetve hát varrottasokat és bokályokat, de azt tudni kell, hogy először nem akarják neki odadni, mert hogy annyira ragaszkodnak hozzá, mert akkor is a népművészet hanyatlásáról lehet beszélni, de igazából Ferenc Ida, illetve Gyarmati Zsigáné közli ott a parasztasszonyokkal, hogy a királynénak nem lehet nemet mondani, tehát ha szerették volna, hanem oda kellett adni, és tulajdonképpen elindul a népművészetnek egy ilyen újra felfedezése, és hozzá csatlakozik ugye Sziszi mellé azok a főúri asszonyok, akik ugye a Sziszinek egyrészt ismerik egymást, másrészt kortársai, itt például Izabella főhercegnőre kell gondolni, aki szintén itt a kiállításban megjelenik, és elsősorban fotósként, az első női fotósok egyikeként tartjuk számon, ami ebben a korban még ritkaság, és nagy fantasztikus matyó sorozatot fotóz le, egy matyó esküvőt, ami a néprajztudomány számára is egy új adalék és izgalmas fotodokumentáció, illetve a sokácokat, a Magyarországon élő sokácokat is fotózza, és ezekből a fotókból is mutatunk a kiállításban, illetve hozzá kapcsolódva műtárgyakat is a kiállításban.
Azt is lehet ugye látni itt a kiállításon, hogy semmi nem változott, hiszen ahogy manapság az internetről rendelünk dolgokat, tulajdonképpen a Sziszi is ugyanezt csinálta, telefonált egyet, és már hozták is a ruhákat.
Telefonon kommunikált a magyar szobával, hiszen ott volt Ferenc Ida, és csak letelefonált neki, és hát onnan kért
például. De honnan telefonált a Sziszi?
A kastélyból, tehát benn a kastélyból.
Jó, hogy ez egy házon belül, ez egy belső vonal volt.
Ez egy belső telefon volt.
Ugye azért kérdezem, mert ki is van állítva ez a készülék.
Igen, és a Postamúzeumból kaptunk egy korabeli, monarchiabeli hasonló telefon, tehát hogy az installációban ezt megeleveni. Tehát, hogy telefonon, illetve személyesen is kommunikált vele, Erdélyben nem tudott még akkor telefonálni természetesen, de hát így kérte meg aztán a különböző, hát főleg magyar bizalmasait, és tulajdonképpen ők azok, akik hát megismertetik vele ezeket a magyar népi tárgyakat. A korban ugye a csipke nélkül egy igazi úrinő nem tudott létezni. Hát természetesen Sisi a leghíresebb brüsszeli csipkét viselte a ruháin, a brüsszeli csipkeverő központok voltak a leghíresebbek, és azt tudni kell, hogy a csipke annyira nemes és fontos része volt a háztartásnak, hogy ezt örökölték a családok, és így nyilván a Sisi is az elődeitől, tehát a Habsburg ház különböző családjaitól ezt megörökölte, ami viszont talán nekünk egy picit furcsa, hogy a kor divatja szerint ezeket a csipkéket átalakították, tehát akár szét is vághat. A kiállításban Gödöllőről érkezett eredeti Sisi által viselt, illetve Ferenczi Ida hagyatékából megmaradt csipke kollekció, ugyanígy a Nemzeti Múzeumból is, és a kiállításban pedig hozzátettük a Magyar Népiparművészeti Múzeum csipke anyagát is, hiszen az fontos volt, vagy számunkra az fontos volt bemutatni azt, hogy a csipke hogyan kerül be aztán a paraszti háztartásba, illetve hogyan kerül be a magyar népviseletbe.
Említette ezt a szétvágást, hát mint tudjuk, maga az esküvői ruha, a Sisi esküvői ruhája is erre a sorsra jutott.
Az esküvői ruhája is, illetve a koronázási ruhája is, hiszen ez is egy több évszázados gyakorlat volt, hogy a koronázás után, illetve az esküvő után az esküvői ruhát, illetve a koronázási ruhát felajánlották az egyház részére, és így Sisi ruháját is a Veszprémi apátnak ajánlották fel a koronázási ruhát, amit aztán szétvágtak, és mise ruhát készítettek belőle. Ez a mai napig a Veszprémi apátságban van, az esküvői ruhájának egy részét pedig a Mátyás templom őrzi, ott is szintén egy mise ruha készült belőle.
Annak mi a magyarázata, hogy Sisi ennyire, hát hungarofil volt, hogy ennyire vonzódott Magyarországhoz. Ugye följegyezték, hogy ő magyarul is tanult, és számos magyar nemes is volt a környezetében.
Egyrészt tanult magyarul, másrészt azt gondolom, hogy ott az anyósa révén ő eléggé meg volt szorongatva, és Magyarország is, például a Gödöllői kastély is egy ilyen menedék volt számára, és ezt többször lehet is olvasni, hogy szeretett itt lenni, a nyugalom volt számára, de ritkán jött egyébként Magyarországra, de akkor is picit az elbújni, picit háttérbe maradni, ez volt az ő szempontja, a Gödöllő az kifejezetten erre épült, és amikor a férjével jön Magyarországra, akkor meg nyilván a reprezentáció, ami számára fontos, és akkor például mindig díszmagyarban jelenik meg, kifejezve ezzel is a tiszteletét a magyarok iránt, illetve nagyon szerette a kávéházi cigányzenét, a kiállításban szintén megjelenik, installációban korabeli cigányzene, és amikor itt megszállt egy-egy fogadóba, akkor bizony elhúzatta a nótáját.
És mi volt a nótája?
A Cserebogár sárga Cserebogár című, hát azt hiszem, hogy ez nem is, tehát ez egy műdal volt, és azt nagyon szeretett, mert Rigó Jancsi nevű cigány prímás volt a kedvence.
Azt lehet tudni, hogy a korabeli arisztokrácia az fölismerte a népművészetnek a jelentőségét, és azt is, hogy bevételre kell szert tenni a parasztasszonyoknak, mert ugye ez már gazdálkodásból nem jöhet létre.
Hát abszolút, ugye abszolút divat lett a főri és a nemesi körökben például hímzett parasztblúzt hordani, és például Izabella főhercegnő Pozsony mellett szlovák asszonyokkal egy teljes házipari egyletet hoz létre, és ez a bizonyos Izabella blúz, amit ezek a szlovák asszonyok hímeztek, ez egy nagyon kuráns öltözködési kellék lett a jómódú asszonyok között. Tehát igen, nagyon, és egyrészt mint a szobájukat, tehát a lakás kultúrájukat is, vagy az otthonaikat is díszítették ezekkel. Ez egy divattrend volt tulajdonképpen.
Rengeteg varrógép látható itt a kiállításon. Ez is azt szimbolizálja, hogy hogyan vált egyfajta iparrá maga a népművészet?
Igen, ez egy tudatos installáció volt, maga ez a varrógép installáció. Egyrészt szerettünk volna utalni a háziipari szövetkezetekre, ahol aztán ugye ezek a nemesasszonyok az alapjait lerakták a háziipari szövetkezeteknek, és aztán ezek hogyan éltek, és a Magyar Népiparművészeti Múzeum az egykori háziipari egyleteknek az anyagát őrzi, tehát így tudtuk kapcsolni a kiállítás tematikájához ezeket a műtárgyakat. Másrészt pedig, hát szerintem látványban is ezek a régi varrógépek nagyon szépen, vagy szépen kiadják szerintem a kiállításnak a látványát.
Ez kétségtelen. Meddig látogatható a kiállítás, és lesznek-e múzeum pedagógiai rendezvények, vagy esetleg tárlatvezetések?
Június 25-éig, és az előtte való este lesz a múzeumok éjszakája, ott egy nagy rendezvényel, élő zenével, élő cigányzenével, illetve speciális kurátori tárlatvezetésekkel is készülünk. Iskolák is jelentkezhetnek, hiszen múzeumpedagógiai foglalkozás is megrendelhető a kiállításban, és tárlatvezetések, ezek pedig folyamatosan vannak, a weboldalon meg vannak hirdetve, úgyhogy várjuk a jelentkezőket.
Cingel Szilviának, a Magyar Népi Iparművészeti Múzeum vezetőjének, és a CCS, a Népművészet című kiállítás kurátorának nagyon szépen köszönöm.
És köszönöm.